Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, a 86. Zsoltár első versét énekeljük istentiszteletünk kezdetén. Hajtsd hozzám, Uram, füledet! Helyünket elfoglalva énekeljük Böjti énekünket, a 205. dicséretet, 205. dicséret valamennyi versét. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének 38. részéből, a 10-től 20-ig terjedő szakaszból. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Én ezt mondtam. Hát napjaimnak nyugalmában kell alászállanom a sír kapujihoz, megfosztva többi éveimtől. Ezt mondtam. Nem látom az Urat az élők földjén, nem szemlélek ember többé a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, mint oroszlán, úgy törte össze csontjaimat, reggeltől estig végzel velem. Mint a fecske és a daru, sipogtam, nyögtem, mint a galamb, szemeim a magasságra meredtek, Uram, erőszak rajtam, szabadíts meg. Mit mondjak, hogy szólott nekem, és ő azt meg is cselekedte? Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó, Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz, és éltetsz engem. Ímé áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet, mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Ki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engem. Ezért énekeljük énekemet, éltünk mindennapjában az Úrnak házában. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, hogy úgy is gondoskodsz rólunk, hogy szükségeinkben, nyomorúságunkban, bajainkban és gyászunkban csatlakozhatunk az előttünk járóknak, a szentek közössége tagjainak imádságaihoz, és most e király imádságával taníts bennünket is eléd járulni, téged keresni, ígéretedre támaszkodni. Te vagy az, aki letörlöd a mi könnyeinket, szent lelked hatalmával, és egyedül csak te gyógyítasz bennünket, ezért most is ígéretedre és szabadításodra támaszkodunk. Hálával jövünk mindenek előtt hozzád, Urunk, megtartott életünkért. Köszönjük áldásaidat, kegyelmeidet. Köszönjük a világosságot, amelyet ígéd és szent lelked által gyújtasz szívünkben. Köszönjük, Urunk, hogy olykor keserűséget ízlelünk, hogy megfenyítesz bennünket, hogy igazságod eltorlaszolja előttünk a magunk választotta utat, s ha a bánattal és keserűséggel is, de meg kell térnünk igazságodhoz. Kérünk, mennyei Atyánk, sokféle bajunkban, szükségünkben, gondunkban, taníts bennünket, benned bizakodni, hozzád jönni, igéd szavára figyelni. S most ebben a bőjtünkben, amikor magunkat is megsanyargatjuk, hogy még inkább és még teljesebben tudjunk rád figyelni, engedd, Urunk, hogy egészen kiürítsük szívünket, a lelkünkben kavaró gondolatokat, hogy igazán szabadok legyünk, hogy teljesen figyeljünk igédre, szabadításodra, Krisztusunkra, ami Urunkra. őre te kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Készüljön, kedves testvérek, Isten igényének hirdetésére. Énekeljük 824. dicséretünk első és második versét, szólj hozzám, Uram. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom nektek. János evangéliuma 12. részéből olvasom a mai napi újszövetségi bibliaolvasó szakaszból. A 12. rész 20-tól 28-ig terjedő verseiből. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ők azért a galileai Betsajdából való Fülöphöz mentek, és arra kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Fülöp pedig elment és szólt Andrásnak, és viszont András és Fülöp szólt Jézusnak. Jézus pedig felelt nekik mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Eddig az ige. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, ez a jelenet kitetszik nekünk a szövegből is, de még inkább az összefüggésből. Jeruzsálemben játszódik, virágvasárnap, vagy egy nappal utána, mindazáltal a virágvasárnapi bevonulás után. És mindjárt meg is jegyezzük, észre is veszük, hogy János evangélista egészen másképp, más hangsúlyokkal beszéli el a virágvasárnapi történetet, Jézus bevonulását, az ünneplést, és mindazt, ami utána következik. Olyannyira másképp, hogy meg is jegyzi itt a korábbi versekben, hogy a tanítványok nem is értettek semmit a virágvasárnapi bevonulásból, oda teszi, hogy Ezeket csak azután értették meg, amikor megdicsőítetett Jézus, akkor emlékeztek vissza Jézus szavaira, meg arra, hogy mindezek meg voltak írva a prófétáknál, a próféták már megjövendölték. Néha olyannyira zavar ez bennünket, tudnélik az, hogy a négy evangélium, talán az első három egyező módon, kisebb eltérésekkel, de a negyedik János evangélista igen más hangsúlyokkal beszéli el nem csak a virágvasárnap történetét, hanem Jézus egész történetét, hogy egyfajta egyesítő szándék vesz rajtunk erőt, nem csak rajtunk, moderneken, így volt ez már az első századokban is. Sokan írtak úgynevezett evangéliumi harmóniát, a négy evangéliumot egymás mellé tették, kivettek verseket, összerakták őket, hogy egyforma legyen a történet, vagy lehetőleg úgy érezzük, hogy ugyanazt a történetet halljuk, már nem is kell a külön-külön a négy evangélista, komponáltak sok ilyen evangéliumi harmóniát. De az az igazság, kedves testvérek, hogy nagyon jó, hogy négy evangélium van, és nagyon jó, hogy kisebb-nagyobb eltérésekkel négyféle elbeszélés mondja el ugyanazt a történetet. Így van ez egyébként is. Egy történetet mi csak akkor tartunk hitelesnek, hogyha legalább ketten, de ha még többen elmondják. A bíróság előtt is így van, csak az a tanúvallomás hiteles, amit legalább ketten egymástól függetlenül megerősítenek, el tudnak mondani. Mi is azt tartjuk hitelesnek, még egyszer ismétlem, ha egy történetet többen mondanak el. Isten is elmondja az ő történetét. Elmondja az ő történetét velünk, és Jézusban mondja el ezt a történetet. Ha pedig Isten szól, tudjuk, akkor az történik is. Legyen világosság, szólt Isten, és lett világosság. Szólt Isten Ábrahámnak, és ígéretet adott, és elindult Ábrahámmal egy csodálatos történet. Szólt Isten Mózesnek, és elkezdődött Mózes által egy szabadítás történet. Majd megint szólt Isten Mózesnek, és Mózes lejegyezte Isten szent életrendjét. Szólt Isten a prófétáknak, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, sok rendben és sokféleképpen. Szólt nekik és szólt általuk, és ezekben Isten velünk való története tárult fel. Az ő hűsége, ígéretei, szabadítása és kegyelme. És így kezdődik János evangéliuma is, az ige, az isteni szó testé lett. Jézusban teljesedik egy régen elkezdődött történet, ez a régen elkezdődött történet így kezdődik a világ megteremtésével, hogy legyen, és így végződik majd a jelenések könyve utolsó szavával, ámen, úgy legyen. És most is szól, kedves testvérek, ebben a történetben jegyzi fel János evangélista a mennyei szótat, mikor Jézus felkiált, mindez azért történik, és erről szól a mai igénk, ki fogom fejteni, mindez azért történik, hogy megdicsőítessék Isten. És ekkor egy mennyei szózat hallatszik, megdicsőítettem nevemet, és újra megdicsőítem. Azt mondja János evangélista, hogy a tanítványok nem értették, hogy mi történik virágvasárnap. De nem értették a tanítványok a korábbi eseményeket se. Mi is történik itt virágvasárnap? Azt jegyzi föl az evangélista, hogy Jézus bevonulása után kitört a pánik Jeruzsálemben. Nem először, Jézus születésekor is kitört a pánik Jeruzsálemben, ugyanazzal a szóval írja le ezt az evangélista János, mint a többiek. Jézus születése története kapcsán egész Jeruzsálem felháborodott. Most is nyugtalanság vesz az embereken erőt. Az a Jézus jön, akit megelőz a híre, föltámasztotta Lázárt a halálból. Igaz, hogy hallottuk a múlt alkalommal, és olvastuk is, hogy ez az útja Jézusnak a Jordánon túlra, Betániába, Lázár barátjához, a feltámasztás útja, az élet útja Jézus számára a halál útja lesz. De most mégis úgy tűnik, hogy ezt félre lehet tenni. Virágvasárnap csodálatos, virágvasárnap ünnep, virágvasárnap magasztalás, és elragadja a kétség a Jeruzsálemben lakókat, így kiáltanak ott egymás között, hogy látjátok, az egész világ utána megy. És aztán folytatja rögtön János a feljegyzést. Néhány görög is volt ott közöttük, ezek nem zsidó születésű, de a zsidó vallásra rátért emberek, akik valahonnan a hellén világból felmentek Jeruzsálembe, a templomba imádkozni, látták, hallották az eseményeket, és ez a néhány atyafi, ők a világ, az egész világ, ők a világ, messziről, nem zsidók, nem a szövetségbe tartoznak, mondhatnánk azt, hogy kívülvalók, érdeklődők, Isten után szomjúhozók, előkerítik Fülöpöt, és üzennek Jézusnak, látni akarjuk Jézust. Ez a Fülöp az, kedves testvérek, akiről tudjuk, hogy jó toborzó. Ha a mai világba kellene jó kifejezést erre találni, akkor angolul így mondanánk, hogy Fülöp nagyon jó salesman, ő el tud mindent adni. Azt olvassuk az evangélium elején is, hogy megszólítja Nátánaelt, amikor Jézus tanítványokat gyűjt és hív, és Nátánael visszadobja a hívást, hogy a Názáret, Jézus, ugyan Názáretből jöhet valami jó, és mégis Fülöp rá tudja beszélni Nátánaelt, és elmennek Jézushoz. És ebből óhatatlanul fakad, kedves testvérek, az a feltevésünk, hogy Fülöp volt a sorozótiszt. Ő volt a leghatékonyabb abban, hogy a Jézus tanítványi közösségében embereket hívjon el, szólítson meg. Ez tudott volt róla. Nem is véletlen, hogy hozzá mennek ezek a görögök. Látni akarjuk Jézust. Hozd ide nekünk Jézust, vagy vezess oda Jézushoz. Ez most már mindegy. Vagyis mégsem a lejtőn vagyunk. Mégis inkább arról volna szó, hogy már itt Jeruzsálemben is tanítványokat gyűjt Jézus. Vannak önként jelentkezők. Emlékszünk róla, olvastuk János evangéliumában azt a drámai pillanatot, amikor a kenyér szaporítás után a rajongó tömeg fölkapná Jézust a vállára, és egyenesen bemasíroznának vele Jeruzsálembe, királya akarták tenni, és Jézus kivonja magát a tömegből. Itt borzalmas félreértés van. És aztán elkezd önmagáról beszélni, mint az élet kenyeréről, és azt írja János evangélista, hogy sokan megbotránkoztak Jézusban, és nem jártak többé vele együtt, ott hagyták. Megcsappant a tanítványi sereg. Kemény beszéd ez. Ki az, aki ezt beveheti? Jézus még a tanítványait, a 12-es kört is megkérdezi, hogy ti is el akartok hagyni? Akkor mondja Péter uram, kihez mehetnék? Örök élet beszéde van nálad. De a tény, az tény, megcsappant a tanítványi sereg. Eltűntek azok, akik ott Galileában hömpölyögtek Jézus körül, és mentek föl Jeruzsálembe vele együtt. Itt a mi királyunk. És most ebben a beszűkülésben, megcsappanásban, elfogyásban, ami egészen odáig tart, kedves testvérek, hogy túl a Jordán, amikor Jézus készül Betániába menni, Lázárt föltámasztani, Tamás így kiált fel, menjünk el vele együtt, és halljuk meg vele együtt mi is, vége az ügynek. És akkor jönnek a görögök, és azt mondják, hogy látni akarjuk Jézust. Hát akkor itt minden megfordult. Micsoda váratlan fordulat, micsoda nagy remények gyulladnak benne, micsoda Isten adta lehetőség, mi már megverten ültünk a porba, és hirtelen egy fordulat. És Jézus is, amikor ezt hallja, Fülöp és András oda mennek Jézushoz, és elmondják neki, hogy a görögök is látni akarnak, utánad megy az egész világ, rettegjen csak Jeruzsálem, rettegjenek csak a farizeusok, rettegjenek csak a hatalmasok, újraépítjük az ügyet a nulla pontról. Akkor meg Jézus is, mintha azt mondaná, mert fölkiált, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Hirtelen újra egybeáll minden. De így folytatja Jézus kedves testvérek a szavait, bizony-bizony mondom nétek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Mit mond ezzel Jézus? Mégiscsak áldozatot hozni jött Jeruzsálembe. Ennek az útnak mégiscsak a kereszthalál lesz a vége. És ha a gabonamag el nem hal, egyszerű biológiai törvény, abból nem sarjad új élet, de ha elhal, abból életek fakadnak. Aztán folytatja Jézus azokkal a nagyon kemény szavakkal, amelyeket már korábban is mondott, éppen a tanítványságra híváskor. Azt mondja Jézus, hogy aki szereti a maga életét, az elveszíti azt. Aki pedig gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg. Még Galileában így hívta a tanítványokat. Vegyétek fel a ti kereszteteket, és úgy kövessetek engem. Miről beszél Jézus. És végül harmadjára, kedves testvérek, azt mondja Jézus, hogy most az én lelkem háborog. És mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Lelkem háborog. Félelmekkel teli, így is visszaadhatjuk. Ez a szó azt fejezi ki, kedves testvérek, amikor olyat lát, tapasztal az ember, ami megrendíti, és ide-oda hányják az érzései. Vagy még inkább, nem véletlen, hogy ezzel a szóval fordítjuk ezt a különös igét, amikor háború támad az ember lelkében. Melyik gondolatom van mellettem? És melyik gondolatom van ellenem? Leginkább, amikor lelkiismeret, furdalás gyötör bennünket, akkor éljük át, legbelül ez, kedves testvérek, a vádol a saját szívünk. Keressük az önfelmentés szavait, és a következő pillanatban mi magunk cáfoljuk meg. Kapva kapunk valami után, minthogyha hajótöröttek lennénk, és egy hajóroncsba akarnánk belekapaszkodni. Jó nagynak tűnik, belekapaszkodunk, és kiderül, hogy csak egy szalmaszál nem tart meg bennünket. Az emberek különböző véleményéről már nem is beszélünk. Az egyik ide, a másik oda. Mély és erős ige, ez, kedves testvérek, szinte amikor élet és halál határán állunk, ugyanezzel az igével fejezi ki János evangélista azt a pillanatot, amikor Jézust oda vezették Lázár sírjához, és ezt mondja János evangélista, hogy felindult Jézus, és könnyekre fakadt. És ez a szó, hogy felindult, ez a kétségekkel, kétségbeeséssel, félelmekkel, megütöttséggel teli állapot ott az élet és halál mesdjéjén. Háborog az én szívem, ez halálfélelem. háborog az én szívem. Ez a biztos elveszés tudata, hogy nincs menekvés. Ugyanezzel az igével fejezi ki, kedves testvérek, kicsit később az evangélista, illetve maga Jézus mondja, amikor nagy nyugtalanság vesz Jézuson erőt, együtt ül a tanítványi közösség az utolsó vacsorán, és most már ki kell mondani, hogy itt ül közöttünk, aki majd velem együtt nyúl a tálba, és el fog engem árulni. Háborgott Jézus szíve, mérhetetlen nyugtalanság vett rajta erőt, ki kell mondani az igazságot. És rögtön rá vigasztalja a tanítványait, és azt mondja, hogy ne nyugtalankodjon a ti szívetek, és ne féljen. Ne háborogjon a ti szívetek, és ne féljen. Másképp is használja a szót, kedves testvérek, és ez ma nagyon közel van hozzánk, Lukács evangéliumában, több ízben is, amikor leírja az evangélista, hogy az apostolok, az egész világnak, igen, eljött az óra, már a görögök is üdvösség ügyben éheznek és szomjúhoznak, és mennek az apostolok, és hirdetik az evangéliumot, hogy egy-egy adott helyen zűrzavar támadt, nyugtalanság, háborogni kezdtek az emberek, összeverődött a tömeg. A régi passió játékokban, a barokk passiókban leginkább turbának nevezik azt, amikor a népet, az egész közösséget, az egész kórus megtestesíti. A leghíresebb és legmegrendítőbb turba, amikor ott áll a tömeg Pilátus előtt, és így kiáltozik, feszítsd meg, feszítsd meg, feszítsd meg. Ki kiáltja? Nem tudunk listát csinálni. Mindenki. Ez a turba. Ez az űrzavar. Péter apostol így vigasztal minket, ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemtől pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Ez a zavar, ez az űrzavar. Ez a turba, ez a háborgás, ez a nyugtalanság, és Jézus kimondja, háborog az én szívem. Eljön a dicsőség óra, amikor megdicsőítetik az Atya neve, és ez minden, kedves testvérek, csak nem dicsőségmenet. Ez minden, csak nem pálma ágak lengetése. Ez minden, csak nem magasztaló, újjongó hozsannázás. A kereszt útján csak gyalázkodás. Ott az az ének, hogy feszítsd meg. Ott az a nóta, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ott az a kóda, hogy elvégeztetett. És milyen csodálatos, kedves testvérek, hogy miközben Jézus teljesen áthatja a küldetésének az elviselhetetlen terhe, és amit most mond, hogy háborog az én lelkem, azt mondja a tanítványoknak, nyugtalan az én szívem, és majd így imádkozik a Gecsemáné kertben, és Atyám, ha lehetséges, vétessék el tőlem ez a keserű pohár, mindazáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te akarsz. Milyen nehezen értjük meg, kedves testvérek, Atyám, dicsőíts meg a te nevedet, megdicsőítettem, és meg is fogom dicsőíteni. De ez az Isten története velünk. Jézus szolgálatában, halálában, feltámadásában ebben tárul fel Isten dicsősége. Olyan sokat mondtam, kedves testvérek, ma ezt a szót, hogy dicsőség, meg olyan sokszor mondjuk, meg énekeljük, hogy mégiscsak bele kell látnunk ennek a mélységébe. Mi ez a dicsőség? Eredeti értelmében a szó azt jelenti, hogy az, ami számít, az, aminek súlya van. Ezért beszélnek, kedves testvérek, a próféták és az apostolok is hamis dicsőségről. A dicsőség az életünk gravitációs központja. Ahol a te kincsed, ott a szíved. Amit fontosnak tartasz, amit lényegesnek tartasz, oda húz és oda hajlik a szíved. Amit szeretsz, arra felé gravitálsz. Szent Ágoston mondja a vallomásaiban, hogy amit szeretek, az határoz meg engem, az húz és von ellenállhatatlanul engem. A dicsőség az, ami számít, és az, ami megmarad. És meg lehet maradni, kedves testvérek, ebben a történetben, Isten története velünk, Krisztus halálában és feltámadásában. Meg lehet maradni, kedves testvérek, a magunk alkotta, képzelte dicsőségek hamvadó tábortüzénél. És lehet panaszkodni és dühöngeni, hogy már a kezünket is hiába tartjuk fölé, már nem melegíti meg, nemhogy a kis pecsenyénket megsütnénk rajta. Erről az utóbbiról mondja Jób az egyik panaszában, olyan az ember, mint az égre felszaladó tűz szikrája. Egy darabig csillog, villog, aztán pernyeként hullik alá. Atyám, mondja Jézus, dicsőítsd meg a te nevedet. Ezért jöttem, ezért nehéz ez az óra, ezért háborog a lelkem, ezért csapódom ide-oda, ezért tölt el rettegés, ezért fakadok könnyekre, mert könnyekre fakadt Jézus Lázár sírjánál. És könnyeket sírt a Gecsemáné kertjében. És ezért mondja róla a zsidókhoz írt levél, könnyhullatással tanulta meg az engedelmességet. De mert megtanulta, de mert fiú, de mert az atya trónjára ült, de mert örök főpapunk. Hát járuljunk hozzá a kegyelem királyi székéhez segítségül minden szükséges időben. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságunkon és esendőségünkön. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Mi számít? Az számít egyedül, kedves testvérek, hogy Istentől van az életünk, és benne is marad meg. Az számít egyedül, hogy Istentől van a boldogságunk, és egyedül benne is marad meg. Az számít egyedül, hogy Istenben van életünk célja, és Jézusban találunk el a célig. Egyedül Isten története számít velünk, Isten szeretetétől ez az ő története velünk, senki és semmi nem szakít el. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük 472. dicséretünknek mind az 5 versét, jöjj, szabadíts meg, ó kegyes Isten, a nyomorúságból. szeretettel imádkozzunk. Nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik, mennyei atyánk. Kétségek közt hányódunk, mindaddig, amíg igédbe nem tölti szívünket. Csüggedész vesz rajtunk erőt, mindaddig, amíg erőid meg nem újítanak. Hamis reményeket táplálunk, mindaddig, amíg szent ígéretedre nem támaszkodunk. Ígéreteidet erősíts most meg bennünk, mennyei atyánk. Azokat a szent ígéreteket, amelyeket a szent emberek szólottak, a proféták és az atyák, és amelyeket Krisztusban beteljesítettél és bepecsételtél, és azokra az ígéretekre, amelyeket ő, ami megváltó úrunk adott nekünk, hogy csak akkor lesz velünk, és mi is csak akkor lehetünk ott, ahol ő van, ha a parancsait cselekesszük. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy meghívtál bennünket arra az útra, életre, amely kivezet elveszésből, halálból, gyűlöletből, irgalmatlanságból, bűnből, vétkekből, és köszönjük, hogy lelked hatalmával át is viszel bennünket a te szerelmes fiad Jézus Krisztus országába. Add, hogy az ő szent rendje, add, hogy az ő dicsősége, az, hogy nevének szentsége határozza meg életünket. Így adunk hálát, mennyei atyánk, minden jóért, amit tőled kaptunk, mert tudjuk, hogy ezekkel a mennyei világ örömét és nagyszerűségét ízlelteted velünk. Hálát adunk minden gyógyulásért, gyógyításért, mert ebben látjuk megmentő akaratodat. Hálát adunk, hogy gyászunkban a bekötözött szívünk sebét és letörlött könnyeinket, hogy lássuk a feltámadott Krisztus dicsőségét. Hálát adunk, mennyei atyánk, hogy amikor zűrzavarban a lelkünkben, s hol vádoljuk, hol mentegetjük magunkat, ahogy nyilvánvalóvá teszed számunkra, hogy nincs károsztatásuk azoknak, akik a Jézus Krisztusban vannak. Engedd, hogy ő benne gyökerezzünk, engedd, hogy ő benne maradjunk, mint a szőlőveszők a szőlőtőkében, hogy gyümölcsöket teremjünk. Erősíts hát, gyógyíts hát, vigasztalj hát, taníts hát, és vezess bennünket, mennyei atyánk, a Jézus Krisztus útján, hogy boldogan tapasztaljuk, ígérete teljes és állandó, velünk van minden napon a világ végezetéig. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kérlek, testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást. Az adakozás Isten tiszteletünk része. Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Persei adományainkkal gyülekezetünk fenntartását segítjük. Szeretettel hívunk testvéreket minden vasárnap délelőtt 9:30-kor az úgynevezett belső szobába, ahol ima közösséggel készülünk Isten tiszteletünkre Ónodi Szabó Sándor presbiter testvérünk vezetésével. Fontos és szükséges szolgálat ez. Hirdetem, kedves testvérek, hogy a keddesti Biblia órákon folytatjuk a Biblia olvasását egy különös segítséggel, Calvin János institúciójának a segítségével olvassuk. Bár ez a mű több száz évvel ezelőtt íródott, mégis úgy találjuk és úgy tapasztaljuk, hogy sokat segít nekünk Isten igéjét megérteni. Szeretettel hívunk olyanokat is, akik ezen még nem vettek részt. Kérjük, hogy jelezzék e-mail címmel is, hogy részt szeretnének venni, így a következő olvasmányt mindig meg tudjuk számukra küldeni. A most keddi olvasmány az institúció második könyvének negyedik fejezete lesz, ennek ez a címe, hogyan munkálkodik Isten az emberi szívekben. Tényleg, hogyan is. Hirdetem, kedves testvérek, gyülekezetünk nyári alkalmait, kérem a testvéreket, hogy ezeket jegyezzék elő. Június 21-től 23-ig, tehát 6. hó 21-től 23-ig tartjuk Tahiban szokásos gyülekezeti hétvégénket. Ugyancsak 6. hó, június 26-tól 30-ig lesz a konfirmandusok és ifjúság tábora Balatonfelvidéken. És aztán július első hetében, július 1-től 5-éig, hétfőtől péntekig lesz a gyermekek tábora Vértesbogláron. Kérjük különösen az utóbbi kettőnél, ahol a helyszüke szokott lenni, hogy aki szeretne részt venni, vagy gyermekét szeretné, hogy részt vegyen, jelezze a lelkészi hivatalban. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben választás volt egyházmegyékben, presbitériumunk is szavazott a megüresedett esperesi tisztségre, megkaptuk a szavazatszámlálás eredményét, ennek értelmében Kovács Gergely pestidei kulti lelkipásztort választotta meg megyénk gyülekezeti közössége, esperesül e helyről, és kívánjuk életére Isten áldását. S végül hirdetem, hogy hónap első vasárnapja lesz jövő vasárnap, megterítjük az urasztalát, kérem a testvéreket, így készüljünk majd a következő vasárnapra. Most befejezésül először a 295. dicséretet énekeljük, Tarts meg egy gyülekezetet, utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt, ezután vesszük Isten áldását, a kivonuló ének pedig a 291. dicséret lesz.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyaistennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Amen.